két nemzetség táblázat van az Új Szövetségben. Az egyik Mária ágán, a másik József ágán vezeti le Jézus származását. Most a Máté evangéliuma első részének. Megkímélek benneteket attól, hogy végigolvasom az 1-16 verset, mert nem tudom, hogy ki az, aki végig szokta olvasni a nemzetség táblázatokat. Talán van ilyen vizsgafeladat is, hogy nekünk legalábbis volt, hogy családfát kellett felállítani, de nem egy könnyű olvasmány. Olvasom Máté evangéliuma első részének első és 16. versét. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetség könyve. Ábrahám fia volt Izsák, és itt folytatódik, és a 16. vers pedig így szól, hogy Jákob fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Akkor bocsánat, Máté evangéliumja József nemzetség táblázatát rögzíti. Ma nagyon nagy divat a családfa kutatás. Nem tudom, hogy tudtok-e róla. Történészek, levéltárosok komoly munkát fektetnek abba, hogy persze jó summás pénzért valakinek a családfáját kiderítsék, kik voltak az ősei. És nemrég hallottam a rádióban egy ilyen kedves kis riposztot, hogy hát igen, vannak emberek, akik sok pénzt fizetnek azért, hogy megtudják, hogy kik voltak az őseik, és aztán még többet fizetnek a családfakutatóknak azért, hogy ne beszéljenek arról, hogy kik voltak az őseik. Van ebben igazság. De az biztos, hogy egy családban nagyon sok minden előfordul, amikor én teljesen váratlanul, látszólag váratlanul ittre jutottam, akkor az édesapám elmondta nekem, hogy hát nézd gyerekem, ebben a családban volt már egy betyár, aki Rózsa Sándornak a betyár seregébe harcolt. Volt egy 48-as honvéd, aki büntetésből 16 évig szolgált az osztrák-magyar hadseregbe. Volt egy katonatiszt, aki Horthy személyes testőre volt. És volt egy valaki, aki Kádár sakkpartnere volt. Beleférsz te is. Így summázta édesapa az én megtérésem történetét tulajdonképpen. Szóval, hogy nagyon sok minden van ott a családunkban, amiről nem is tudunk, hogy ki mindenki volt az ősünk. Genetikailag, és talán a genetikán túl is, mi mindent örököltünk. Én a betyár őst és a 48-as honvédet büszkén vállalom. Mind a kettőnek megvolt az az aspektus, amiből talán egy kicsit, mint mentalitás, én is örököltem. Miért is érdekes most ez a nemzetségtáblázat kérdés? Ha belegondolunk abba, hogy akárhogy is értékeljük a karácsony történetét, a szüstölszületés, nem szüstölszületés, hogy is van ez a kérdés? Mégis a keresztény hagyomány döntő üzenete az, hogy amit karácsonykor ünneplünk, és ugye ne beszéljünk arról, hogy ez nem december 24-én este 8 óra, de mégiscsak szimbolikusan ő fő mondani valóját tekintve az időpont, amikor a sötétségben megszületik a fény, szellemi értelemben, fizikai értelemben és spirituális értelemben is. Tehát amikor Isten a maga fiának Isten testet öltött, akkor hova is helyezte? Milyen családba helyezte el? Minden gyerek születése egy csoda. Egy új világ kezdete. Talán mondtam már nektek, hogy néha ránézek a 2-3 évesekre, és arra gondolok, hogy milyen érdekes az élet körforgása, mire ők annyi idősek lesznek, mint én nagy valószínűséggel már nem fogok élni. Hogy a generációk hogy adják egymásnak át az életet, a szerepeket, a feladatokat. De nagyon nem mindegy, hogy egy gyerek, és ma ezt nagyon látjuk, hogy nem mindegy, hogy hova születik. ahova születünk, az nagyon meghatározza a lehetőségeinket. Az, hogy meddig juthatunk. Vannak kivételes zsenik, akiknek a képességeik, az adottságaik, vagy az egyéb plusz lehetőségeik folytán messzebbre jutnak, mint amire a születésük révén adottságuk volt, vagy lehetőségük volt, de ez a kivétel. És éppen ezért nagyon érdekes, hogy amikor Isten családot ad a megszületendő gyermeknek, akkor hova helyezi el őt? Milyen családba helyezi el őt? Ha ma ránk lenne bízva, hogy hát megszületik a világ megváltója, vagy egyáltalán csak a következő korszak nagy embere, aki meghatározó módon fog belenyúlni a történelembe, akkor milyen családot választanánk? Ha így végignézünk az ismerőseink körében, akkor hát lehet, hogy ilyet mondanánk, hogy ja, igen, ők nagyon, nagyon rendesek, de hát szegények. Szegények. Vagy ilyet mondanánk, hogy jaj, ők is nagyon megbízható emberek, de annyi gyerek van már ott. Vagy azt mondanánk, hogy jaj, igen, igen, biztos lenne ilyen vélemény is, hogy de hát a nagymama elég kikapós asszonyság volt, szóval nem biztos, hogy ez a vérvonal jó. Ismerek valakit, akinek az édesanyja lelenc volt, tehát árva volt, és abban a korban ez még nagyon meghatároz, ma is. Lehet, hogy ilyen családba se raknánk bele a következő korszak nagy emberét. És éppen itt érdekes Jézus nemzetség táblázata, hogy mi minden titkot rejt ez a nemzetség táblázat, hány olyan ős található itt, akiket ma ugyancsak akiknek a ténykedését, szerepvállalását, személyiségét ugyancsak jogosan megkérdőjelezzük, vagy ki tudja, hogy jogosan kérdőjelezzük-e meg. Négy nő van Jézus nemzetség táblázatában. Milyen érdekes, hogy ez az alapvetően, ha figyelitek a Bibliában található nemzetség táblázatokat, akkor ennek a fia, ez, ennek a fia, az már olyan érdekes, hogy a zsidóságban anyai ágon tartják számon a zsidóságot, de mégis a nemzetség táblázatokban egy ilyen patriarchális levezetés van. Mégis Jézus Máté evangéliumjában szereplő nemzetség táblázatában van négy nő. Négy nem is akármilyen nő. Úgy elbújva a sorok között. Az első nő, akinek a neve szerepel, az Támár. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy ki volt-e. Támárról a Mózes első könyvében olvasunk. Júdának volt a menye. Ugye ennek az a története, hogy Júda hozzáadja a fiát, de meghal a fiú. És ilyenkor az akkori szokásoknak megfelelően a család következő, ez a sógorsági házasság, a következő fiúval kell összeházasítani a nőt, az a fiú is meghal. Hát ezek után Júda talán meg tudjuk érteni, hogy vonakodott a harmadik fiút neki adni, a harmadik házasságot létrehozni. Szerintem azt gondolta, hogy biztos ez a nő csinál valamit, és nem hozza létre ezt a házasságot. Egy olyan korban vagyunk, amikor gyermektelen nőnek lenni, az abszolút státusztalan személy a társadalom. Egy kicsit ma is, tehát egyedülálló gyermektelen nőnek lenni, ma is a társadalmi hierarchiának kicsit az alja. És ez független az iskolázottság és a társadalom egyéb szeretében betöltött szerepétől az embernek. Erről én személyesen sokat tudnék mesélni. De abban a korban elképzelhetetlen. Szóval nem is tudjuk elképzelni azt a kort. Mit csináltál már? Hát prostituáltnak adja ki magát, belecsalja az apósát egy egyészakás kalandba, és ennyi, látszólag ennyi a történet, állapotos lesz, és az após, amikor meghallja, hogy a menye, akinek ugye nem adta oda a harmadik fiát, gyereket vár, akkor azonnal meghozza a korban szokásos ítéletet, hogy meg kell égetni a nőt. De a Támár okos volt, és egy zálogot vett Júdától, és ezt mutatja föl, Júda meghajol, és azt mondja, hogy igazabb vagy nálamnál. És ezzel le is zárul a történet, de milyen érdekes, hogy Istennél nem zárul le, és folytatja azt a történetet, amit Júda nem folytat. Mert hogy ezen az ágon megy tovább a nemzetség táblázat. A következő nagyon érdekes és nagyon aktuális. A mai korunkban nagyon aktuális szereplő ebben a történetben Rút. Rút, na igazán ő egy derékasszony. Az egész Rút könyve arról szól, hogy milyen derékasszonyság Rút. De mégiscsak moabita. Mégiscsak bevándorló. Mégiscsak valaki olyan, aki, hát nem a mi fajtánk. Ugye a magyar közgondolkodásban ez a mi fajtánk, meg nem mi fajtánk, ez egy időben nagyon, nagyon világosan jelzett bizonyos fajta rasszista felhangokat. Hát Ruth nem a mi fajtánk, gondolhatták volna ott Izraelben, gondolták is egyébként biztos, hogy sokan. Nagyon derékasszony, nem hagyta ott az anyósát, ugye ő is egy özvegyasszony, nem hagyta ott az anyósát, visszajött vele Betlehembe, szorgalmasan ellátja. És hát mit agadás, azért itt is van egy pikáns jelenet, ott a Ruth, ahogy Naomi tanácsára éjszaka oda megy a tarlóra, és bebújik Boáz takarója alá. Biztos megvan ennek a kornakban aktuális értelmezése. Én mindig egy kicsit olyan csodálkozva néztem erre a jelenetre. Nagyon tisztességes férfinak tartom egyébként Boázt, aki ezt a dolgot megfelelő módon intézi el. Szóval itt van egy bevándorló Jézus nemzetség táblázatában. A harmadik szereplő, akiről csak ennyit mond a Szentírás, nagyon érdekes módon, hogy az Úriás felesége, a nevét nem említi, hát ez Betsabé. Mindig Dávidra hegyezzük ki ezt a kalandot, hogy Dávid, aki nem megy el, amikor a királyok harcolni szoktak, nem megy el, délbe kell föl, a felházából meglátja a fürdőző Betsabét, stb. Nekem nőként azért van egy olyan csendes gondolatom, hogy azért meg szoktuk nézni, hogy hol fürdünk. Bocsánat. Szóval meg szoktuk nézni. És ismerjük a történetet, terhes lesz, és gyakorlatilag, hogy legalitást nyerjen a baba, hazahivatja Dávid a férjet, és megpróbálja rávenni, hogy legyen együtt a feleségével, de ez a talpig becsületes Úriás, ez azt mondja, hogy amikor az én bajtársaim kint sátorban hálnak, nem megyek be a feleségemhez. Ez lesz a veszte, mert mint tudjuk, Dávid kiad egy rendeletet, hogy gyakorlatilag hagyják cserbe, és hagyják meghalni a frontvonalon. Na, ő a harmadik szereplője, Betsabé. Nem ez a gyermek lesz ez a vonulat, hanem ugye ez a gyermek meghal, hanem születik a második gyermek. Nekem örök kérdés, mert ott a második gyermek megszületésekor van egy ilyen félmondat, hogy akit az Úr szeretett. A negyedik gyermek, a negyedik asszony Mária. Nagyon nem szeretem a karácsonyi filmeket, ezt talán nektek sokszor elmondtam már, sziruposnak, műnek találom őket, egyetlen egy karácsonyi film van, a Születés, tegnap este is játszották, ami valamilyen módon visszaadja annak a drámáját, hogy mit jelentett abban a korban egy fiatal lánynak, akinek semmilyen önrendelkezési joga nem volt. Tehát az is, hogy kihez megy feleségre, az apja dönti el. És az a film elég jól közvetíti annak a kornak a kegyetlenségeit, és a zsidó nép kiszolgáltatottságát, különösen a szegény földműves zsidó réteg kiszolgáltatottságát. Egyszer csak lányanyaként meg kell szülnie a gyerekét. Ebben a filmben van az édesanyja mond Máriának egy mondatot, hogy amikor Mária nem árulja el, hogy ki a gyerek apja, illetve elmondja, hogy mit mondott neki az angyal, és hát persze senki nem hisz neki, akkor az édesanyja csak annyit mond, hogy gyerekem, ennél kevesebb bér is megköveztek már nőket. Szóval a negyedik nő egy kiskorú lányanya. Hát ez egy elég cifra, érdekes nemzetségtáblázat. És mégis valahogy ezen a karácsonyon nagyon közel jött hozzám ez a történet, mert arról beszél, hogy amikor Isten a világtörténelmet formáló tette megjelenik, akkor ő azt ilyen nagyon közönséges, nagyon emberi, nagyon mindegyikünkre jellemző történetbe helyezi bele. Egy olyan családba, ami akár a mi családunk is lehetne. Egy olyan történetbe, ami akár a mi történetünk is lehetne. Ami egyáltalán nem idegen attól, ahogy mi botlunk, mi tévedünk, mi döntünk. Szóval ez egészen a mi történetünk. És valamilyen módon, most karácsonykor ez jött közel közlem, hogy amikor Isten, most így mondom, hogy választott, akkor bennünket választott. Az a bibliai, a János evangéliumában szereplő ige, hogy az ige testté lett és lakozott ki közülünk, az valahogy kibomlott nekem azzal, hogy a testi lételben Isten az emberi létezés összes esendőségét, összes megkérdőjelezhetőségét, összes gyengeségét elvállalva mellénk állt. Én magamról nem tudtam, de hogy az ember öregszik, egyre markánsabban kijön talán az árnyék személyisége is. Most egy kicsit jungiánus módon fogalmazzak, hogy mennyi merevség van bennem. Istenben, miközben ő Szent Isten, miközben az erkölcsi világot is jól szabályozza, aközben nincs merevség, hanem a karácsony arról szól, hogy a legnagyobbat, a legértékesebbet elhelyezte közöttünk, emberre bízta, és az emberi létezés összes sebezhetőségét, megkérdőjelezhetőségét, felvállalhatatlanságát felvállalta. És hát én így ezzel az üzenettel szeretnék áldott karácsonyi ünnepeket kívánni mindnyájatoknak, hogy miközben törekszünk a felségesre, törekszünk a maximumra, a tőlünk telhető maximumra, közben tudjuk, hogy egy olyan Istennel állunk kapcsolatban, aki pedig odaáll az esendőségünk oldalára. Áldott ünnepeket!
Köszönöm szépen!